Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, Németh Andrea vagyok, és önök a Jóllét magazinját hallhatják ma. Mai témánk a védőnökről fog szólni. Június 13-án volt a védőnői szolgálatnak a 100 éves évfordulója. Én azt gondolom, hogy egyszer-kétszer az életbe biztosan, hogy mindenki találkozik védőnökkel. És ebben a témában dr. Horváth Attiláné, a védőnői szolgálat vezetője fog nekünk beszélni. Összefoglalóan talán az egész történetéről a védőnőknek. Menjünk vissza a kezdetekre. Mióta létezik ez a szervezet Magyarországon?
1915. június 13-án alakult meg. Tulajdonképpen a kezdeti időszak az a 19. század elejére nyúlik. Ebben az időben azonban még csak ilyen szociális segítők, árvák, megsegítői voltak, akik még nem védőnő néven szerepeltek, de már ezt a tevékenységet folytatták. Majd a 20. század elején, az első világháború kitörésekor, amikor emelkedett rohamosan a csecsemő halálozásnak a száma, egyre több volt a gyermekhalálozás és a várandós anyáknak a halálozása. Ez volt az a tény, ami arra sarkalta az akkori vezető orvosokat és politikusokat, hogy itt lépni kellene, létre kellene hozni egy szervezetet, ami kifejezetten az anya és csecsemő védelemmel fog foglalkozni.
Tehát akkor szükség volt egyfajta összefogásra, és mi volt ennek a szervezetnek az akkori elnevezése?
Az akkori elnevezése 1915. június 13-án létrehoztak, az az Országos Stefánia Szövetség volt.
Kik voltak az alapítói?
A szövetség alapítója volt akkor dr. Bárci István, Budapest székesfőváros polgármestere, és dr. Magyar József, orvos-szociálpolitikus. Ők ketten kezdeményezték ennek a szervezetnek a létrejöttét és működését.
Nem tudom, hogy erre vonatkozóan esetleg, mert látom, hogy a történeti részét is nagyon jól ismered. Mi volt az, ami ott leginkább fontosnak tartottak?
Megfogalmaztak egy olyan dolgot, ami a napjainkban is tökéletesen megállja a helyét, mégpedig azt, hogy minden megmentett gyermek, minden megmentett egészséges emberélet tulajdonképpen az államnak tőke, gazdasági tőke, és nincs hasznosabb befektetés annál, mintha az ország egészségügyi berendezéseknek a felhasználására és létrehozására minél több tőkét és pénzt fordít.
Hát ez biztosan, hogy egy nagyon alapigazság, amit akkor ők ezt így megfogalmaztak, és kik voltak ezek a szakemberek, akik ezt így megfogalmazták?
A szövetség programját az dr. Magyar József orvos, szociálpolitikus dolgozta ki. Az anya és csecsemővédelem szervezeti formáinak és gyakorlati megvalósításának a létrehozásában pedig dr. Taufer Vilmos szülészorvos, valamint dr. Bókai János és dr. Heim Pál gyermekorvosok vettek részt.
Olyan tím volt, ahol többféle szakterület emberei összedolgoztak.
Hát tulajdonképpen ez az anya és csecsemővédelem a gyermekorvosok, szülésznőgyógyászok és védőnők szakterülete, és ugye ott is megjelentek a gyerekorvosok, a szülészorvosok, és azok a védőnők, akik még akkor nem voltak védőnőként nevesítve, de már olyan egészségügyi szakemberek voltak, akik ezzel a témával foglalkoztak.
Említetted, hogy nem voltak még akkor nevesítve. Hogyan született tulajdonképpen ez az elnevezés, hogy védőnő?
1917-ben dr. Taufer Vilmos nevezte el ezeket az egészségügyi dolgozókat védőnőnek a Népegészségügyi Országos Nagygyűlésen.
Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy történetileg is, de most elég sokat megtudhattunk a kezdetekről. Néhány perc zene után folytatjuk majd a következő részben, pedig a Stefánia kör munkájáról fogunk beszélgetni. Hallgassunk néhány perc zenét, és jöjjenek vissza.
Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk, kedves hallgatóink, Jóllét magazinunkat. Dr. Horváth Attiláné, a védőnői szolgálat vezetőjével beszélgetünk ma a védőnők munkájáról és arról, hogy 100 éves a védőnői szolgálat. Ott hagytuk abba, hogy tehát megalakult a védőnő szolgálat ős anyja, védőnőknek az első szervezete a Stefánia Szövetség, úgyhogy beszéljünk most erről egy kicsit bővebben.
Tehát 1915. június 13-án délelőtt 11 órakor az Újvárosháza közgyűlési termében hívták össze ezt a megbeszélést, ahol gróf Aponyi Albert elnökletével zajlott le gyakorlatilag a közgyűlés. A gróf fölkérte gróf Lónyai Elemérnét, Stefánia királyi hercegnőt, hogy védnökölje tulajdonképpen ezt a szövetséget, és segítse ennek a szövetségnek az országos kiterjesztését. És mivel őt Stefániának hívták, így egyértelmű, hogy ennek a szövetségnek a megalakulásakor az ő nevéről nevezték el országos Stefánia Szövetségnek a megalakult új egységet.
Egyébként ezt így országosan támogatták? Tehát mindenki egyöntetűen támogatta ezt a szervezetnek a létrejöttét?
Úgy tűnt, hogy igen.
Úgy tűnt, hogy igen, mivel hogy 100 éve is igen, megvan valószínű, igen. Hogy igen. És mi volt ennek a szövetségnek az alapfeltétele?
5 pontban határozták meg ezt az alapfeltételt. Az egyik az volt, hogy az anyák nem kerülhetnek rosszabb gazdasági helyzetbe azért, mert várandósok egy új életet adnak, és gyermeküket nevelik otthonukban. Az anyát és a magzatát meg kell óvni a szülési folyamat veszélyeitől. Lehetővé kell tenni, hogy minél több ideje jusson arra, hogy saját maga szoptassa csecsemőjét. Hát a tudatlanságot azt gyakorlatilag kerülni kell a csecsemő gondozásának a körülményeiből, és hogy a társadalom ismerje fel a napi csecsemő halandóságban rejlő óriási nemzeti veszedelmet. Ez az 5 pont volt, amiben meghatározták.
Van itt ennek, akkor ennek a szövetségnek ugye van egyfajta programja.
Igen, a szövetség programja az 2 részből állt, volt egy egészségügyi program, és volt egy szociális karitatív munka. Az egészségügyi programba egészségügyi szakemberek vettek részt, gyermekorvosok, szülészek, védőnők. A szociális és karitatív munkában pedig ilyen helyi társadalmi összefogással zajlottak az események. 1916-ban kezdődött az országos hálózatnak a kiépítése, tehát 15-ben megalakult a szövetség, 16-ban elindult az országos lefedettségnek a kiépítése, és először Szeged, Arad, Debrecen, Paks, Salgótarján, Kolozsvár voltak azok a városok, akik bekapcsolódtak ebbe a szövetségi munkába.
És azokban a 1915-16-os években gondolom, hogy azért a védőnőknek más volt a munkája, más volt a feladatköre. Mit végeztek akkor a védőnők a szövetségnél?
Ez nagyon érdekes, mert a szövetségben végzett munka az nagyon hasonlított a mai munkánkhoz. A módszerek nagyon hasonlítottak. Volt tanácsadás, volt látogatás, ismeretterjesztő anyagoknak a biztosítása a gondozottak részére, és közösségi egészségvédelmi tevékenység. Tehát ugyanúgy, mint napjainkban is, az anyákat otthonukban fölkeresték ezek a szakemberek, és ott próbálták őket a csecsemőgondozásra, szoptatásra nevelni és tanítani, valamint a várandóság alatt a szülés közelettével puhatolóztak, hogy miben tudnának segíteni higiénés szempontokból, vagy szociális támogatás szempontjából, vagy esetleg, ha szükséges volt, akkor anyagi támogatást is biztosítottak. Tehát gyakorlatilag a látogatásnak a gyökere az innen indult el, és tudjuk, hogy a védőnői munkának igazából a legnagyobb részét és alapját a látogatás képezi. Ez egy olyan kincs, ami lehetőséget ad nekünk, hogy bejussunk a családok otthonába, és megnyerjük a családoknak azt a bizalmát, hogy ő bármikor feltétel nélkül kinyissa számunkra az ajtót.
Hát olyan tulajdonképpen, hogy egy kicsi időre, amíg kíséritek őket, így része lesztek a családnak. Mint minden fejlődik azért 100 év alatt, a védőnői munka is alakult. Tehát melyek voltak ezek a mérföldkövek?
Gyakorlatilag ugye azt mondjuk, hogy elindultunk az első világháborúba még csak a segítő tevékenységgel, utána létrehoztuk 1915-ben az Országos Stefánia Szövetséget, ehhez társult 1927-ben a védőnői szolgálat történetében nagyon jelentős zöldkeresztes egészségvédelmi hálózatnak a létrejötte, amiről azt kell tudni, hogy ezt egy picit időrendben megelőzte az Országos Közegészségügyi Intézet felállítása, akinek az igazgatója dr. Johann Béla volt, és dr. Johann Béla volt az is, aki 1930-ban kidolgozta, hogy hogyan lehetne változtatni a falusi lakosság egészségi állapotán, és kiépítette, mint ahogy a Stefánia Szövetség is később már országos hálózattá alakult át, kiépítette az országos zöldkeresztes védőnői hálózatot is.
Most ismét tartunk néhány perc szünetet, addig hallgassanak zenét a kedves hallgatóink, és folytatni fogjuk a beszélgetésünket dr. Horváth Attilánéval.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, és folytatjuk Jólét magazinunkat. Ma a védőnői szolgálatról és a védőnökről beszélgetünk dr. Horváth Attilánéval. Az előző részben még a zene előtt említetted, hogy a zöldkeresztes szolgálat és a Stefánia Szövetség. Mi egyébként a különbség a kettőjük munkája között?
A Stefánia Szövetség az anya és csecsemővédelemmel foglalkozott. Az 1927-ben megalakult zöldkeresztes szolgálatnak a feladata az már kibővült. Tehát nem csak anya csecsemővédelem volt, hanem szélesebb körű tevékenységet folytatott, iskolaegészségügyi feladatokat is ellátott, és a nemi betegségek és a TBC elleni küzdelemben is részt vettek. Egyébként a munkamódszerük az hasonló volt, de a zöldkeresztes szolgálatnál ott már a tanácsadás, látogatás, iskolában tisztasági vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzése, tájékoztatóanyagok, közösségi ismeretanyagoknak a gondozottak részére való eljuttatása is megtörtént. És egy darabig ugye párhuzamosan ment ez a két szövetség, párhuzamosan dolgoztak, országos lefedettséget hoztak létre, majd 1941-ben a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Hálózat és a Stefánia Szövetség egyesült, és lényegileg ekkor alakult ki a védőnői szolgálat mai arculata.
És itt a védőnői szolgálatnak ugye a 100 év alatt azért itt most hallhattuk, hogy maga a szervezetek hogyan változtak, vagy épültek, vagy a szövetségek egymásra, de azért a 100 év alatt akkor változott tulajdonképpen a védőnőknek a munkája is. Hogyan alakult ez a mai napig?
Igen, 1950-ben az Egészségügyi Minisztérium megalakulásával egységes irányítás alá került a gyógyító megelőző munka, és tulajdonképpen először ugye arról beszéltünk, hogy a háború alatt még csak a sebesülteknek a segítése, esetleg szülésvezetés történt ezáltal a szakemberek által, illetve élelmet biztosítottak a csecsemőknek és a kisgyermekeknek. Majd később, amikor már ugye egységes gyógyító megelőző ellátásról beszéltünk, akkor alakult ki az egy orvos, két védőnő egység, mert tulajdonképpen a védőnők egyre több időt töltöttek a gyógyító ellátásban is, tehát nem csak a megelőző ellátásban, hanem a gyógyító ellátásban. És ennek megfelelően a beosztásuk szerint különböző helyeken töltötték a feladatukat. Voltak gondozási körök, mint mondjuk most a területi védőnő, voltak egészségvédelmi intézményekben szolgáló védőnők, népjóléti miniszter által kijelölt helyen pedig felügyelő védőnők, akik ezeknek a védőnöknek a munkáját és időbeosztását felügyelték. Valamint létrejött a falvakban a mozgó szakorvosi szolgálat, ez az MSS, aminek az volt a lényege, hogy azoknak a kis falvaknak a lakosságához is eljuttatták a szakembereket, akiknél főállásban nem dolgoztak. Tehát havonta egyszer a nagyobb városokból, autóval, lovaskocsin, ahogy éppen akkor lehetőség volt, eljuttatták a szakorvosokat, gyermekgyógyászokat, szülészeket ezekre a tanácsadásokra. Ezek általában havonta egy alkalommal történtek, és ott már védőnő dolgozott, és a védőnő készítette elő, mire az orvos megérkezett a tanácsadásnak a feltételeit.
Ha a mai munkájukra így most gondolok, például én úgy tudom, hogy már a védőnőknek a ményakszűrés is a feladatai közé tartozik. Miért Igen. éppen a védőnők végzik? Mert hogy azt gondolnám, hogy hát arra talán ott van a szakember, a nőgyógyász.
Igen, hát a napjainkra nagyon sok minden változás történt a védőnői munkában. Ugye az alapok megmaradtak, az anya és csecsemővédelem, hiszen ezt végezzük igazából nap mint nap, de új jogszabályok jöttek létre, ezek az új jogszabályok önálló feladatokkal látták el a védőnőket, például a szűrővizsgálatoknak a rendszerével. Nagyobb településeken ketté vált a körzeti védőnői és az iskola védőnői munka, és gyakorlatilag ebben az időszakban került sor a szolgálat működési és küldetési nyilatkozatának a létrehozására, és ez a küldetési nyilatkozat ez azt fogalmazza meg, hogy a védőnő fő tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett megelőzés, humánus szemléletű segítő értékrend alapján végzett családközpontú gondozás, melynek alapelemei a segítségnyújtás és az elfogadás. Tehát ez nagyon érdekes, bele kell ebbe gondolni arra, hogy át tudjuk élni a gondozottaknak a problémáit, és ennek megfelelően tudjunk nekik tanácsot adni. És akkor itt válaszolnék, hogy miért a méhnyakszűrés, mert gyakorlatilag ez is egy szűrőprogram, és igaz, hogy vannak szülésznőgyógyászok, és igazából az ő feladatkörüket képezi ez, azonban 2008-ban az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére ez egy ilyen, tulajdonképpen egy kísérleti jellegű programként indult el, és hogy miért a védőnő? Hát azért, mert a védőnők azok a szakemberek, akiket a családok befogadnak, bizalmukba fogadják, és nagyon sokszor tapasztaljuk a hétköznapokban, hogy egy elküldött levélnek nincs akkora jelentősége, vagy föl se bontják, vagy nincs akkora jelentősége, mint amilyen ereje van egy személyes kapcsolatnak. És ha ez a szakember elmegy, és elmondja, hogy mi a jelentősége ennek a méhnyakszűrésnek, hogy hogyan lehet így időben megelőzni a méhnyakrákot, akkor nagy valószínűséggel sokkal több ember fog eljönni a szűrőprogramra, és hogyha csak így segítünk, és a szűrővizsgálatok több ember életét tudjuk megmenteni, akkor már jelentős feladatot láttunk el.
Néhány perc zene után folytatni fogjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Jólét magazinunkat, Németh Andrea vagyok. A mai adásunkban a védőnőkről, a védőnői munkáról beszélgetünk dr. Horváth Attilánéval, a védőnői szolgálat vezetőjével. Amikor eléri a 100 évet valaki vagy valami, akkor azt azért már szokták értékelni, jutalmazni. Milyen elismerésekkel büszkélkedhet a 100 éves védőnői szolgálat? Tudsz-e ilyenről?
Igen, hát talán az áldozatos munkánknak a fontosságát igazolja az, hogy 2013. szeptember 21-én a Magyar Tudományos Akadémián a szolgálat átvehette a Magyar Örökségdíjat, és ez egy hatalmas elismerés számunkra, hiszen ilyen formában, amilyen formában mi dolgozunk, a védőnői szolgálat egyedülálló, és valószínű, hogy az eddigi munkánkat koronázta meg ez az elismerés. Ezt még tetézi az, hogy 2015-ben bekerült a védőnői szolgálat a Hungarikumok gyűjteményébe is. Ez egy nemzetközileg egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer, és gyakorlatilag ez hozta azt, hogy a Hungarikumok gyűjteményébe fölvették.
És akkor ezt hogyan képzeljük el? Tehát azért szoktak lenni valamilyen megemlékezések, gondolom, ilyenkor ezen alkalomból.
Igen, hát most országszerte zajlanak a megemlékezések, falvakban, városokban egyaránt. Ami a nagy országos megemlékezés volt, az ugye a napján 2015. június 13-án a parlament felsőházi termében volt, ahol 150 kitüntetett védőnő vehetett részt, illetve ezt megelőzte 2015. június 12-e, amikor a Semmelweis Egyetemen a 800 főt befogadó nagy előadóteremben történt egy ugyanilyen ünneplés, a 100 éves évfordulónak az ünneplése. Mind a két helyen ünnepélyes keretek között jelenleg aktív dolgozó védőnőket tüntettek ki, és nem feledkeztünk meg azokról se, akik régebben végeztek, és már nyugdíjas éveiket töltik, Volt olyan kolléganő, aki a Rubin diplomáját vehette át ezen ünnepség alkalmából.
Ha így visszagondolok arra, amiket így elmondta egész a kezdetektől kezdve, meg én azt gondolom jó néhányan, akik már így akár anyaként találkoztunk védőnőkkel, ez egy igen fáradtságos és áldozatkész munka. Milyen készségekkel legyen megáldva az, aki védőnő szeretne lenni? Mit jelent a védőnői hivatás?
Azt gondolom, hogy talán a legnehezebb az emberekkel való foglalkozás, hiszen minden emberhez más út vezet, és minden embernek a szívét más kulcs nyitja meg. Tehát nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a munkánknak éppen ez a művészete, hogy mindenkivel megtaláljuk azt a hangot, aminek segítségével zökkenőmentesen tudjuk ezt a gondozást végezni a kezdetektől, tehát a fogantatástól, amikor az édesanyja az első várandós gondozáson megjelenik nálunk egészen 18 éves korig, amíg a mi kötelékünkbe tartoznak. Amikor készültem erre a riportra, akkor elgondolkoztam rajta, hogy mit is kéne még elmondanom, és ugye a mai munkánk kapcsán azt gondolom, hogy fantasztikus szervezői vénával kell rendelkezni a védőnőnek, mert annyi feladata van már az alapfeladaton, az anya és csecsemő gondozás és gyermekvédelmen kívül, amit a riportban is elhangzott szűrővizsgálatokat kell végezni, otthonában gondozzuk a csecsemőket, kisgyermekeket, de tanácsadást tartunk az egészségházban, de egészségfejlesztő előadásokat tartunk iskolákban, óvodákban, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan osszuk be az időnket, hogy minden zökkenőmentesen mehessen tovább.
És nyilvánvaló, hogy ebben a szolgálatban is azért nem mindig csak a dicsőség és a babérok jutnak, hanem azért vannak ebben nehézségek is. Honnan merítitek az erőt?
Hát az erőt azt általában onnan merítjük, amikor megkapjuk a visszajelzéseket a gondozottaktól, hogy várnak minket, szívesen látnak, amikor csörög a telefon, hogy gyere már, mert probléma van. Soha nem gondoltam, hogy nálam is elő fog fordulni az, hogy szenteste megcsörren a telefon, és esetleg tanácsokat és vigasztalást kell adni, de ezek azok a dolgok, amik erőt adnak nekünk a további munkánkhoz. Azt gondolom, hogy igazából egy idézettel fejezném be, hogy milyen a védőnői munka, és milyen egy védőnő. Az arcom táj legyen hegyekkel és völgyekkel, ahol az emberek elveszítik, de újra megtalálják az utat. Barázdáiban tréfa, bujkájon, szögleteiben jóság és vigasztalás. Legyenek síkok, ahol megpihenhetnek, árkok, amelyekben elrejtőzhetnek. És szeretném, ha mindenki azt mondaná, ez egy szép táj, ez egy ember.
Hát én azt gondolom, hogy ehhez a szép idézethez már nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni, lehet ez a zárszónk. Én nagyon-nagyon sok sikert, erőt és kitartást kívánok a ti munkátokhoz, és azt gondolom az országban minden védőnőnek ezt kívánom, mert hogy nagy segítségünkre vagytok ti. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Mai Jólét magazinunkat hallhatták, elköszönöm kedves hallgatóinktól is. Előző riportjainkat meghallgathatják a Halas Rádió oldalán a hangalbumban. Minden kedves hallgatónknak szép napot kívánok. A riportert Németh Andreát hallották.